Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az 51. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Az 51. Zsoltárunkat, ami így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörülj én rajtam. Foglaljunk helyet, testvéreim, és advent harmadik vasárnapján is hallgassunk meg egy verset a gyermekeinktől.
Október, november, minden csupa sár, karácsony, hullahó, messzi táj, tiszta már, szívünk csúnya, piszkos, bűnökkel van tele. Jön Jézus, megbocsájt, tisztaság jön vele. Jézusom, szívemet előtted kitárom, boldogító jöttödet, én már várva várom. Hozd ünnepünknek égi fényességét, boldogságot, jóságot, reménységet, békét.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A 206. dicséretünket énekeljük, testvéreim, az első 5 versével. Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből olvassuk, a 11. rész első 18 verséből és a 12. rész első versétől a 24. verséig. Tehát Sámuel próféta második könyvének 11. részében az első 18 verset és a 12. rész első 24 versét olvassuk. Történt pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszítsék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkel Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű vala. És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felől, és mondta egy ember, nem de nem ezé Bét-Sabé, Eliámnak leánya, a hitteus Uriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatá őt. Bement ő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszaméne az ő házához. És fogad a méhében az asszony, és elküldvén megüzené Dávidnak ilyen szóval, teherbe estem. Akkor Dávid üzent Joábnak, küld haza hozzám hitteus Uriást, és elküldi Joáb Uriást Dávidhoz. Mikor pedig eljutott Uriás őhozzá, megkérdé őt Dávid Joábnak békessége felől, és a népnek békessége felől, és a harc folyása felől. Ezután mondta Dávid Uriásnak, menj haza, mosd meg lábaidat, kimenvén pedig Uriás a királyházából a király ajándékot küldött utána. Uriás azonban lefeküvék a királyi palota bejárata előtt az ő urának minden szolgáival, és nem ment a maga házához. És megjelenték Dávidnak mondván, nem ment le Uriás az ő házához. Akkor mondta Dávid Uriásnak, nem de nem útról jöttél-é? Miért nem mentél le a te házadhoz? Felele Uriás Dávidnak. Az Isten ládája. Izrael és Júda nemzetsége sátorokban laknak, és az én uram Joáb, és az én uramnak szolgái a nyílt mezőn táboroznak. Hogy mennék én be az én házamba, hogy egyem és igyam, és feleségemmel háljak? Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem művelem ezt. Mondd azért Dávid Uriásnak, maradj itt ma, és holnap elbocsátlak. Ott marad azért Uriás Jeruzsálemben aznap és másnapra kelve is. Ennek utána hivatá őt Dávid, és vele evék és ivék, és lerészegíté őt, és kiméne estve aludni az ő ágyára, az ő urának szolgáival együtt, de a házához nem ment alá. Megvíradván pedig levelet ír Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el. Írá pedig a levélbe mondván, állítsátok Uriást legelőre, ahol a harca leghevesebb, és a háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon. Lőn azért, hogy mikor ostromlá Joáb a várost, állítá Uriást arra a helyre, ahol tudja valahogy erős vitézek vannak. Kijövén azért a városbeli nép megharcoltak Joábbal, és elhullának egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és a hitteus Uriás is meghalt. Követet küldött akkor Joáb, és megüzente Dávidnak az ütközetnek egész lefolyását. Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá mondta neki, két ember volt egy városban, egy gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának, a szegénynek pedig semmije nem volt, csak egy nőstény kis báránykája, melyet vett és táplált vala és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, ki hozzáment vala, hanem elvette a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig a négyszeresét kell adni, amivel, hogy ezt mivelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel téged, hogy légy király Izrael felett, és megszabadítottalak téged Saul kezéből. Néked adtam a te uradnak házát, a te uradnak feleségeit, a te kebledbe. Ennek felette neked adtam Izraelnek és Júdának házát. És ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte. A hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen a saját házadból bocsátok reát csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal, mert te titkon cselekedtél, de én egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem azt. Mondd azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. És mondd a Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázatra az Úr ellenségeinek e dologban, a te fiad is, aki lett néked, bizonnyal meghal. Ezek után elment Nátán az ő házához, és megveri az Úr a gyermeket, akit az Úriás felesége szült vala Dávidnak, és megbetegedék, és könyörge Dávid az Istennek a gyermekért, és bőtölt is Dávid, és bemenvén a földön feküvék éjjel, fölkelvén azért az ő házának vénei, menének őhozzá, hogy felemeljék őt a földről, de nem akará, és nem is evett ővelök kenyeret. Hetednapra azért meghalt a gyermek. És nem merik vala Dávid szolgái néki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondják vala, ímé, mikor még a gyermek élt, szólottunk, és meg sem hallott a szónkat, hogyan mondanák meg neki, hogy meghalt a gyermek, és magának bajt szerezzen? Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vevé Dávid, hogy meghalt a gyermek, és mondta Dávid az ő szolgáinak, meghalt-e a gyermek? Azok mondának, meghalt. Felkelvén azért Dávid a földről megmosdék, megkené magát, és más ruhát vett magára, és bemenvén az úrházába imádkozék. Azután beméne a maga házába, és kérésére kenyeret vivének elejbe és evék. Akkor mondának az ő szolgái néki, mi dolog ez, amit műveltél? Míg a gyermek élt, bőjtöltél és sírtál, most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkeltél és kenyeret ettél? És mondta, míg a gyermek élt, addig bőjtöltem és sírtam, mert ezt mondtam, ki tudja, talán az Úr megkönnyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért bőjtölnék? Vajon visszahozhatom-e én azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jön ide én hozzám vissza. És megvigasztalá Dávid az ő feleségét, Bécsabét, és bement hozzá, és vele hált, és szült fiat, és nevezé annak nevét Salamonnak, és az Úr szereté azt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a te házadba, hogy dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk téged. Köszönjük, hogy hatalmas Úr vagy te, aki hatalmas dolgokat műveltél és cselekszel mind a mai napig az emberek között. Te vagy ennek a világnak hatalmas teremtője, fenntartója, gondviselője. Te vagy az, aki elküldötted az Úr Jézust, aki szűztől született, aztán meghalt a kereszten, de a halálból is feltámasztottad. Köszönjük néked, hogy embereket ragadsz ki a halálból, a lelki halálból, és támasztasz fel új életre. Köszönjük, hogy hatalmaddal bocsátod meg bűneinket, és adsz új kezdésre lehetőséget. Köszönjük néked, hogy hatalmas Úr vagy, aki valóban hatalmas dolgokat cselekszel. Kérünk téged, hogy közöttünk is így legyél jelen, szent lelked által az igében, és munkálkodjál a szívünkbe, a lelkünkbe. Végezd el azt a munkát, amit el kell végezned. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, és várhatjuk a te igédnek drága tanítását a mai napon is. Kérünk, szólj hozzánk, áld meg a szívünket, áld meg a gyerekek szívét a gyerekisten tiszteleten, és légy szerte az országban, és azon annak határain túl is, minden helyen, hol a te igéd ma megszólal. munkálkodj ott is, és dicsőítsd meg a te hatalmas nevedet. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket Jézusunk nevéért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 154. dicséretünket, a 154. dicséretünket, ami így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa? Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, Sámuel prófét a második könyvének 12. részéből hallgassuk az első 14 verset. Leülve figyelmesen hallgassuk az Isten igéjét. Elküldvén azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén őhozzá mondta neki, két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának. A szegénynek pedig semmiesen vala egyéb, egy kis nőstény báránykánáján áll, melyet vett és táplált vala. Felnevelkedett vala gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és olyan volt néki, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ükrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvevé a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzeté meg a vendégnek, aki ő hozzá ment. Akkor felgerjed Dávid haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négyszeresét kell adnia, mivel hogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged Saul kezéből, és néked adtam a te urad házát, a te uradnak feleségeit a te kebledbe. Ennek felette neked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez kevés volt, ezt adtam volna még néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? A hitteus Úriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig Amon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal, mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek a dologban, a te fiad is, aki lett néked, bizonnyal meghal. Kedves testvéreim, eddig Isten tiszteleteinken sokat beszéltünk Isten igéjének világosságában a bűn kérdésről, leginkább általában, de most úgy gondoltam, hogy beszéljünk róla Isten igéje fényében, egy konkrét bűncselekmény sorozat fényében, vagy ennek kapcsán. Mielőtt belemélyülnénk ebbe, valaki kérdezhetné, hogy miért is került bele a Bibliába ez a történet. Dávidról úgy tudja mindenki, hogy istenfélő hívő ember volt, ő írta a zsoltárokat, ráadásul mindenki tudja, hogy gyerekkorában is már egy bátor ember volt, egy fiatal emberként is rendkívüli volt, és egy hős király, és ez a történet pedig annyira rossz fényt vett reá. Nos, azt kell mondanunk, hogy mindenek a tanulságunkra írattak meg. A Biblia pedig nem fest elénk idealisztikus képet a hívő emberekről, nem fest elénk egyáltalán vétlen szuperhívőket. A Biblia realisztikus képet ad az emberekről. És Dávidot is bemutatja úgy, mint egy, aki egy rendkívüli ember volt Isten kegyelméből, de ugyanakkor egy kegyelemre szoruló bűnös ember is volt. Mi is ugyanabból a fajtából valók vagyunk, mi is kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akármilyen teljesítményeink is vannak, ugyancsak Isten kegyelméből egyébként. Bizony jó, hogy le van írva ez a történet a Bibliába, mert vigasztal bennünket, bátorít bennünket, vigasztal minket, hogy mi, akik ugyanúgy vétkezünk, mint Dávid, ugyanúgy Istennél találhatunk kegyelmet és újrakezdést. Isten végtelen könyörülő szeretetét demonstrálja. Éppen itt Dávid király által. És azt hiszem, hogy jó, hogy benne van a Bibliában ez a történet. A bibliai szöveg alapján most én szeretném láttatni veletek azt, hogy Isten mennyire odafigyel Dávidra. Életének ebben a periódusában is. És az igéből, az írott igéből három mondatot emeltem ki, és az a prédikációnak tulajdonképpen a gerince. Ezt a három mondatot szeretném átnézni veletek, átgondolni veletek, és keresni, hogy mit üzen ezáltal az Úr. Az első mondat, de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Az Úr látta Dávid életét, ismerte motivációit, tetteit, szavait, céljait. És nem tetszett neki, amit Dávid elkövetett. Mert hogy mit is követett el, kérdezzük. Azt követte el, hogy a palotája tetején sétálgatott késő délutáni órán, amikor már kissé hűvösebb volt Jeruzsálembe. Idáig nincs a dologban semmi baj, miért ne sétálgathatott volna. De sétálgatott és nézgelődött. Nézgelődött, még ez se baj, mert miért ne nézgelődhetne az ember a palotája tetejéről. Azután olvassuk, hogy látta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt. Még azt mondom, hogy erről se tehet, mert hát nézgelődés közben az ember hol ezt lát, hol azt lát, meglátta Bécsabét. Férfi ember lévén még az is érthető, hogy megérintette valahol a látvány. Ám de egyszer csak átlépett valami láthatatlan határvonalat. Megkívánta az asszonyt. És olvasuk, elkezdett nyomoztatni utána, hogy ki az. Miután kiderült, hogy kicsoda, követet küldött és magához vitette, olvasuk az igébe, vagyis hatalmi szóval magához rendelte az asszonyt. Itt már megállíthatatlanul megy a bűnbe. Elkapta a gépszi, ahogy mondani szoktuk. Rövid idő múlva kiderül, hogy Bécsabé áldott állapotba került, és miután Dáviddal épp a tisztulása után volt együtt, kétségtelen volt, hogy nem a Uriástól, a férjétől terhes, hanem Dávidtól. Ekkor Dávid, aki tudta, hogy a zsidó törvények szerint házasságtörést követett el, amit halálbüntetéssel sújtottak, gyorsan kísérletet tett a fér bevonására, de Dávid minden próbálkozása, hogy hazarendelte, aztán hazaküldte, aztán ha nem akart hazamenni, még le is itatta, meg még rá is beszélte, de ennek ellenére mégis nem ment haza az Uriás, aki a jeruzsálemi őslakosok közül származó katona volt, katonatiszt volt, Dávid elit csapatának a harcosa, aki nem volt hajlandó egyébként megszegni a háborúra vonatkozó előírásokat, meg egyáltalán úgy érezte, hogy ha nincs előírás neki, akkor se teheti azt, miközben a bajtársai ottan a mezőn hálnak és nélkülöznek, hogy ő akkor most itthon élvezkedjék a feleségével, meg egyáltalán a kényelmes házába, lakásába menjen. Szóval Dávid ezek után, miután nem akart Uriás kötélnek állni és hazatérni a feleségéhez, ezek után megírt egy levelet, ami tulajdonképpen Úriás halálos ítélete volt, ezt odaadta a kezébe, hogy vigye el a sereg főparancsnokához, Joábhoz, és Joáb pedig végrehajtotta a királyának az utasítását, és olyan helyre állította őt a csatába, ahol biztos, hogy meghalt. És aztán miután biztos, hogy meghalt, akkor, és elesett a csatában Úriás, akkor utána haza üzent a királynak, a főparancsnok, hogy meghalt az illető. Ezek után olvassuk, hogy Dávid magához vette ugye Bécsabét, miután leteltek a gyásznak a hetei, magához vette, feleségül vette, és egymásai lettek. Na hát, itt olvassuk a Bibliába, hogy mindaz, amit Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Nem tetszett. Nem tetszett Dávidnak a házasságtörése, nem tetszett az Úrnak a hazudozás, a képmutatás, amit Úriással szemben gyakorolt, nem beszélve arról a kegyetlen, irgalmatlan eljárásról, hogy a saját halálos ítéletét vele vitette el, az egészben a királyi hatalmával való félelmetes visszaélést követett el, gyakorlatilag megöletett egy embert, sőt, a prófét azt mondja neki, te ölted meg tulajdonképpen az ammoniták fegyverével, és belerángatta itt a paráznaságba a Bécsabét is, Joábot a cinkosává tette, a főparancsnokot egy gyilkosságba. Na hát, az Úr látta mindezt, és nem tetszék neki. És mi azt mondhatjuk, hogy na nekünk se tetszik. Ugye, borzasztó, és hú, ez a nagy hívő ember, és ítélkezhetünk is Dávid felett, csak hogy kérdés, hogy van-e nekünk bármiféle erkölcsi és morális alapunk erre az ítélkezésre. És azt hiszem, testvéreim, hogy nincsen, mert mi ugyanúgy vétkezünk, mint Dávid. Mi vajon nem járunk a szemünk kívánsága szerint? Látunk valamit, és nem törődünk semmivel, csak megyünk, míg nem megszerezzük, amit megláttunk és megkívántunk. Akkor is, ha közben meg kell szegnünk mindenféle isteni törvényt és akaratot. Nem baj, megszegjük, csak hogy megszerezzük az a valamit, vagy azt a valakit, akit láttunk és akit megkívántunk. Nem vagyunk esetleg ugyanolyan paráznák, mint Dávid. Jézus azt mondta, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánsággal, már paráználkodott azzal a szívébe. Ki az, aki nem parázna közülünk? Férfiak között is, asszonyok között is, rájuk is vonatkozik. Nem vagyunk-e ugyanolyan hazugok, vagy kétszínűek, képmutatók, mint Dávid ebbe az esetbe? Csak más dologba, de ugyanaz a bűn. Nem mutatjuk-e másnak magunkat kifelé az embertársaink felé, akik felé barátságot színlelünk, de közben kegyetlenül áskálódunk esetleg ellenük? Nem mutatunk-e szép külsőt a munkahelyen vagy a gyülekezetbe, miközben miket takargatunk a szép külsővel? Nem vagyunk-e irgalmatlan gyilkosok is? Hiszen lehet, hogy szó szerint nem szúrtunk le senkit, vagy nem öltünk meg senkit, de Jézus mit mondott? Hallottátok, hogy megíratott, hogy ne ölj. Én pedig azt mondom, hogy mindaz, aki haragszik atya fiára, ok nélkül, méltó az ítéletre, és aki azt mondja atya fiának, hülye, ráka, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Nem vagyunk-e innen nézve mi is gyilkosok? Nem sodrunk-e másokat mi is vétekbe? Ugyanúgy, mint Dávid is. A férjünket, a feleségünket, a gyerekeinket, a munkatársainkat. Senki nincs, testvérek, aki elítélhetné közülünk Dávidot, és ezzel az ürüggyel önmagát az egekbe magasztalhatná. Mi ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint Dávid. És ránk is vonatkozik, hogy de az Úrnak nem tetszett, amit XY, én is, te is elkövettél. Nem tetszik az Úrnak. És azt hiszem, testvérek, hogy érezzük azt, hogy az Úr minket is ugyanúgy lát, mint Dávidot. És hogy meg kéne kérdeznünk néha, hogy Uram, hát vajon neked tetszik az, amit éppen most művelek? Neked vajon tetszik az, amit éppen most művelek? Nyugodt lelkiismerettel nézhetek vissza a múltamba, hogy az Úrnak ott minden tetszett, amit én elkövettem. Még büszkélkedhetek is vele, ami az Úrnak nem tetszett. De jó fej voltam. Vagy nézek előre, hogy biztos vagyok benne, hogy amit majd holnap csinálni fogok, az Úrnak tetsző lesz? Biztos ez? Biztos az, amiben éppen most benne vagyok, az tetszik az Úrnak, kedves az ő szemei előtt. Az Úr lát minket, és tudja, hogy igeszerűek vagyunk ott belül a szívünkbe, a hitünkbe, a gondolkodásunkba, a motivumainkba, a céljainkba, a vágyainkba. És azt is, amit mondunk, kimondunk, elbeszélünk, amit csinálunk aztán az életünkbe, ő mindezt látja. Vajon tetszik az az Úrnak, amit csinálok, vagy azt kell, hogy mondja, hogy de az Úrnak nem tetszik, amit XY csinál, vagy csinált. A másik mondat, testvérek, amin úgy érdemes elgondolkoznunk itt az igébe, az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Ez a 12. rész első verse. Ez egy nagyon vigasztaló számomra ez a vers, mert Dávid nyilvánvalóan eleresztette az Úr kezét. De olyan jó látni, hogy az Úr viszont nem eresztette el Dávid kezét. Az Úr nem eresztette el. Az Úr nem mondta neki, hogy te piszok csirkefogó. Hát te megvetettél engem, hát én is megvetlek. Hűtlen lettél hozzám, én is hűtlen leszek hozzád. Nem, hanem ha mi hűtlenkedünk, mondja Pál apostol, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Isten hű marad Dávidhoz, testvérek. És elküldi a bűnben veszteglő Dávidhoz, mert már akkor körülbelül 9-10 hónapja volt a házasságtörésnek, és a gyilkosságnak, és a hatalommal való visszaélésnek, és minden egyéb kulimásznak. Akkor már majdnem egy éve ott leplezgette Dávid ezt az egész ügyet a szívébe, és nem volt hajlandó se Istennel, se emberekkel erről beszélni, de most elküldi hozzá Dávid, az Úr a Nátán prófétát, mert szereti az Úr Dávidot, és nem akarja, hogy ebben az állapotban benne maradjon. Isten szereti a bűnbe esett embert is. Akkor is, hogyha nem azt érdemli, a bűnbe esett ember, mert nem azt érdemli. De Isten akkor is szeretettel van az emberhez, és annak a szeretetnek az a jele, hogy elküldi hozzánk is mindig a szolgáit, a prófétáit. És akik elkezdenek hozzánk beszélni, és lehet, hogy nagyon kemény dolgokat mondanak, de nagyon vigasztaló dolgokat is mondanak. Nyilvánvaló itt a történetből, hogy Isten azért küldi Nátán prófétát Dávidhoz, hogy Dávidot bűnlátásra, bűnbánatra, bűnvallásra juttassa. Bűnlátásra, bűnbánatra, bűnvallásra juttassa. Nátán pedig elmegy Dávidhoz, már ez nem volt neki egy nagyon könnyű küldetés, azt elhihetjük, mert egy Dávid az egy nagy király volt, és nem olyan könnyű nagy királyok előtt az embernek nehéz dolgokat mondani, és olyan dolgokkal szembesíteni őket, amik hát eléggé kemény dolgok. De Nátán bátor ember volt, és az Urat jobban félte, mint Dávidot, úgyhogy elment, és nagyon határozottan beszél, és elmond egy példázatot a királynak. Nem csak, hogy bátor volt, hanem bölcs is volt. Egy példatörténetet mond el a királynak, nem ismétlem el még egyszer, egy városban egy szegény, meg egy gazdag ember, és a gazdag ember ugye elszedi a szegénytől az egyetlen egy kis báránykát, hogy abból főzön a vacsorát az ő vendégének, miközben neki hatalmas nyájai vannak. És Dávid hallgatja ezt a történetet, és úgy érezte, hogy neki itt királyként most ítélni kell, és az igazság érzete, ugye a jogérzéke, a király jogérzék megszólal, és azt mondja, hogy a halál fia az a gazdag, aki ezt cselekedte, és a négyszeresét kell visszaadni a szegénynek. Dávid nagyon igazságos. És látszik, hogy betéve tudja az Isten törvényét is, mert Mózes második könyvében ott van ez a törvény, hogyha valaki elvesz egy ártatlan ember egy juhot, egy bárányt valakitől erőszakkal, akkor a négyszeresét kell neki visszaadni. Ő tudja, és Dávid nagyon jól tudja, hogy mit mond az Isten törvénye. És ő lesújtana erre a gonosztevőre. És ebben a drámai pillanatban mondja neki a próféta, te vagy az az ember. Te vagy az a gazdag ember. Emlékeztek, testvérek, hogy Dávid elárulta azt, hogy nagyon is tudja, mi az Isten törvény, és nagyon is tudatában van az Isten törvényének, mert másokat ő azzal mér, csak ezzel mond ítéletet saját magára, és mi is ugyanezt csináljuk. Mi is másokat mérünk a bennünk lévő isteni törvénnyel. Annak a szemüvegén keresztül nézzük a másik ember összes megnyilvánulását, összes cselekedetét, és megítéljük a másikat is. Na ez ilyen ember, ez olyan ember, ez hazug ember, ez becsületes, ez házasságtörő, ez ilyen, ez olyan, mutogatunk magunk körül, csak éppen magunkat nem mérjük ugyanezzel a mércével. Úgyhogy valaki azt mondta, hogy elég lenne az Istennek, hogyha egy magnót a nyakunkba akasztana, és az a magnó be lenne kapcsolva felvételre állandóan, és felvenné azokat az ítéleteket, amit mi másokról mondunk, és utána az utolsó ítéletkor az Isten lejátszaná nekünk azt a magnó felvételt. És azt mondaná nekünk, hogy most pedig a saját szavaid szerint ítéld meg magadat is. Te vajon megérdemled a mennyországot, vagy nem érdemled meg? És akkor ott állnánk. Valójában nem érdemeljük meg. Önmagunk közben másokat ítélgetünk az Isten igéjének, az Isten törvényének az ismeretében, magunkat nem ítéljük el. És úgy kell az Istennek minket, mint egy előszedni, és a szemünkbe mondania, hogy te vagy az az ember. Te, aki másokat elítélsz, te ugyanolyan vagy. Nem véletlenül ítéled el másba azt, amit magadban nem ítélsz el, de ítéld el magadban is. És ítéld el önmagadat is. És akkor az embertestvére kell, hogy megtanulja ezt, hogy nem másokra mutogatok én, hanem magamra mutogatok az Úr előtt, és magamat tartom bűnösnek, és nem a másikat tartom bűnösnek. Lehet, hogy ő is bűnös, majd ő is felel az Istennek, de nem a másikról van szó, hanem rólam van szó. És magunkat kell oda alázni az Isten elé, és azt mondani, hogy én vagyok ez a gyilkos, ez a hazug, ez a képmutató, ez a gazember, ez az aljas, ez a hatalommal visszaélő parázna ember. Ez én vagyok, nem a másik. Csak itt aztán összetörik ugye a büszkeségünk, és éppen ezért ezt nem akarjuk. De hát az Úr meg ezt akarja. Ezt akarja. És a szemünkbe is mondja, lehet, hogy keményez, de az Úr mégis a szemünkbe, a szemembe és a szemedbe mondja, hogy te vagy az az ember. És azok után, testvérek, miután így Isten Nátán által szembesíti Dávidot önmaga bűnével, ezek után a kővé dermed királynak, mert valószínűleg én szerintem Dávid lefagyott. Tehát nem tudott valószínűleg mit mondani. Kővé dermed, és azt mondja neki a prófét ezek után, most az Úr azt üzeni neked, hogy emlékezzél vissza. Ő tett téged Izrael királyává. A tied lett az elődödnek minden java, a felesége, az egész Izrael és Júda népe. És még adott volna az Úr neked még mást is, még többet is. Fölemel téged az Úr, és a sok szeretet után, amit feléd mutatott, és a sok ajándék után, amit neked átadott, csak egy kérdése van az Úrnak. Miért vetetted meg az ő szavát, és miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? És így is elhangzik, megvetettél engem, ezt üzeni az Úr neked. Amikor megszegted az én szavamat, az én törvényemet, amit nagyon is jól tudsz, akkor azzal megvetettél engem. Miért? Tragikus volt az is, testvérek, hogy mit tett Dávid egy házaspárral, a feleséggel, a férjel és másokkal is. De a legszívbemarkolóbb a számunkra az, hogy mindezt azon Úr ellen követte el, aki annyira szerette őt, és olyan gazdagon megáldotta őt. Azért a sok jóért ezzel fizettél nekem, ezt kérdezi tőle az Úr. Mint hogyha ezt, testvérek, még súlyos bítaná az összes előbbi bűnét. A szeretetél. Ezzel fizettél? Szembe köptél? Testvérem, amikor mi is vétkezünk, akkor tulajdonképpen hát emberek ellen is vétkezünk, az biztos, és sok valakit megbánthatunk magunk körül, de a legdurvább dolog az, hogy a bűnözésben, hogy ezzel az Istent vetjük meg. Az Istent vetjük meg. Amikor az ő törvényét, az ő szavát megszegjük, bűnt követünk el, mindig őt vetjük meg. Szembe köpjük az Istent. Semminek nézzük, nullának nézzük. Ez a megvetni, az azt jelenti, hogy leírni teljesen, semmi. Egy nulla, a levegő. Ez az Isten. Amikor nem követjük hittani kérdésekbe, vagy erkölcsi kérdésekbe azt, amit az Úr mond nekünk, akkor kifejezzük, hogy lenézzük őt, semmibe vesszük őt. Minden egyes alkalommal, amikor bűnt teszünk, mindig az Isten megvetéséről teszünk tanúságot, miközben lehet, hogy magunkat nagy istenfélőknek tartjuk. Nátán elmondta konkrétan Dávidnak a bűneit, mint egy néven nevezi azokat, amiket Dávid nem volt hajlandó hónapok óta néven nevezni. és figyeljétek meg, kezdi az ártatlan megölésével. A hetitta Úriást fegyverrel vágattad le. Azért ezzel kezdi, mert ez talán a legsúlyosabb bűnök egyike. Mert Isten ugye a maga hatalmába helyezte az emberi életet. És amikor egy ember megöl egy másik életet, akkor mint egy Istent játszik fölötte. Mintha ő lenne az Istene. És Dávid itt istenkedett. Egy élet fölött rendelkezett. És eltetette lábalól. És utána folytatja a másik bűnnel, a házasságtöréssel. És elvetted a hetitta Úriás feleséget, hogy a feleséged legyen. Elmondja neki. És mindebben benne van, hogy a hatalommal visszaéltél, Dávid. Nem mondott ki, de most én kimondom, mert megtehetted, mert elintézhetted, mert a hatalmadban volt. De mindezt süttyomba tetted, az éjszaka leple alatt. Testvérek, az Úr nekünk is, hogy így mondja, mindig a konkrétan a bűneinket így néven nevezi. Az előbb is elmondtam már, de most nem akarom még egyszer elmondani. Ezek az én bűneim. Ezek az én bűneim. Nem úgy általában vagyunk bűnösek, hanem konkrét bűneink vannak. Az Isten előtt, testvérek. Ezek, és az Isten ezeket elénk sorolja. És ez nem könnyű dolog, de ezek után még ráadásul Nátán tovább megy, és kihirdeti Dávidnak az Isten ítéletét is. Az ítéletét is. Azt mondja, meg a bűneidnek következményei vannak, amik neked álmodban nem jutottak eszedbe, de ezek egészen döbbenetes ítéletek, testvérek. Azt mondja neki Isten, hogy a saját házadból hozok rád veszedelmet, ahogy a te házadból veszedelem szállt egy másik házra. Most majd a te házadból veszedelem száll a saját házadra, a saját utódaidra. Fegyver tör rád a házadban, és a fegyver soha nem fog eltávozni a te házadból. Egymás után halnak majd az utódaid, mert megölted az ártatlant, a becsületes hitteus Úriást. Olyan emberek is áldozatul esnek, a vétkednek, akiknek ehhez semmi köze nem volt, de miattad kerülnek bajba. Ez a te gyilkosságodnak, meg paráznaságodnak, meg hazudozásodnak a következménye. Ez a következménye. Az utódait fogják látni, a fegyver el nem távozik a te házadból. És aztán folytatja az Úr, ami a házasság törésedet illeti. A feleségeidet a szemed láttára fogom másnak adni. A hitteus Úriás nem látta, hogy a felesége más élet, de te látni fogod. Te a sötétbe törtél házasságot, de aki megkapja majd a feleségedet és a feleségeidet, az fényes nappal fogja a feleségeidet megerőszakolni. Te titokba cselekedtél, de én majd nyíltan cselekszem az egész Izrael előtt. És azután még egy ítélet hangzik el, mivel hogy okot adtál az Úr ellenségének a gyalászkodásra. Mert amikor ez kiderül, akkor az Urat fogják köpködni az összes környékben lévő emberek. Mivel az Úr gyalázására alkalmat adtál te a nagy hívő ember, ezért meghal a kisfiad, aki születik. Aki született néked. És ez, testvérek, hogy az ember végig gondolja ezt, ezt azt mondom, hogy ez rettenetes. Még a mi szívünk is, ahogy belegondolunk ebbe, akkor összeszorul, amikor hallgatjuk, mint ilyen hatalmas pörölycsapások zúdulnak Dávidra ezek az ítéletes, de igazságos szavak. Igazságos az ítélet? Igazságos az ítélet. Igazságos az ítélet. Ma merjük azt mondani, hogy nem igazságos. Igazságos az ítélet. Dávidnak szembesülnie kell azzal, hogy Isten ezzel az ítélettel sújt engem. És nekünk is szembesülni kell, testvérek. Mert nehogy azt gondoljuk, hogy a mi bűneinek nincsenek itt a földön. A saját háznépünkbe következményei. Megvannak, s meg lesznek. És mutogathatunk mi a gyerekünkre, meg az unokákra, meg a nem tudom kire, csak nehogy a saját bűneinknek a levét igyák ők is. Mert sajnos visszatérnek ezek a dolgok a saját családjainkba is, testvérek. Bűneinket viszont látjuk a gyerekeinkben, meg az unokáinkban, hogy apukám szokta mondani. Az Isten ítélete őket is utoléri azért, amit mi rosszul csináltunk. Az Isten mellékesen mondom ezt zárójelbe, hogy igazságot szolgáltat a hitteus Úriásnak is, amikor ezt teszi. Akiről egyébként soha nem derült volna ki, hogy milyen aljasság áldozata lett. Akit soha nem rehabilitált volna senki, akinek a családja nem kapott volna soha kárpótlást. De az Úr minden ilyen igazságtalanságot orvosol egy napon. Ezt csak a zárójelbe teszem. Inkább visszatérve a történethez, mi van ezután? Mi van ezután, miután oda megy a próféta, Dávidot szembesíti a maga bűnével, konkrétan elé sorolja a bűneit, és azokat az ítéletét is közli vele. Mi van ezek után? Mi történik Nátánnal? Mit tesz Dávid Nátánnal, aki így mert vele beszélni? Felkoncoltatja a prófétát dühébe? Ez is benne van a pakliba. De Dávid nem ezt teszi. Dávid elkezd mentegetőzni, mint ahogy a múlt vasárnap láttuk Ádámot és Évát. Elkezd mentegetőzni és mutogatni Bécsabéra, hogy ő a hibás, minek fürdött úgy, hogy lássam. Nem én vagyok a hibás, meg a körülményeknek a szerencsétlen összjátéka. Meg Bécsabé a hibás, hogy terhes lett. Meg az egész, mindenki más hibás, csak én nem vagyok az. Ez a mentegetőzés, ez jön? Nem ez jön, hanem az jön, hogy Dávid összetörik testvéreim, és magát megalázva ennyit mond, vétkeztem az Úr ellen. Nincs semmi mentegetőzés. Nincs, hogy de én így, meg úgy, meg az Úr, meg semmi. Vétkeztem az Úr ellen. És azt gondolom, hogy mindjárt érezzük, hogy nem kell neki többet mondania. Amit itt ilyen, egyébként ilyen röviden mond, azt leírja az 51. Zsoltárba, amit föltettem a papírnak a hátuljára, majd olvassátok el. Az ugyanakkor született ez a Zsoltár, pontosan ugyanebbe az időbe. Miután Dávid Bécsabéval vétkezett. Tessék elolvasni, és értjük, hogy mi törte össze ennyire Dávidot. Azt testvérek, az is összetörte, hogy ő ezt és ezt tette. A konkrétumok is összetörték. A lelki ismeret piszkosul furdalta. De ami még inkább furdalta, testvérek, az, hogy ő az őt szerető Isten ellen vétkezett. Az őt szerető Isten ellen vétkezett. És hogyha mi is eljutunk ebbe a helyzetbe, ebbe az állapotba, testvérek, akkor mi bennünk is megmozdulott a lelkiismeret, és furdalhat minket nagyon erősen. És ugyanakkor még inkább fog furdalni, ha belegondolunk, hogy mi is az ellen, az Isten ellen vétkeztünk, aki minket annyira szeretett. Hát az tagadhatatlan, testvérek, hogy az Isten jósága körülvesz minket az egész életünkbe. Még mikor istentelenek vagyunk, akkor is. És akkor mivel háláljuk meg ezt az Istennek? Ilyen dolgokkal? És nem-e kellene nekünk is azt mondani, hogy hát ahogy Dávid bűnös és kegyelemre szoruló ember volt, ugyanúgy én is. És hát oda kell bizony borulnom emellé, az összetört ember mellé. Oda kell térdelnem mellé. Nem próbálhatok meg úgy lenézni rá, mint a farizeus lenézett a vámszedőről, hogy köszönöm Istenem, hogy én nem vagyok olyan, mint ez az ember. Nem, hanem oda kellett volna térdelni, és azt mondani, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek, és nekünk is oda kell térdelni, testvérek, Dávid mellé. Lehet, hogy nem itt a templomba, lehet, hogy otthon, a mi kis csendes szobácskánkba. De egyszer már le kéne térdelni az Úr elé bűnösként, és azt mondani neki, hogy nincs magyarázkodás. Vétkeztem ellened, Uram. Te látod, hogy hányszor, miben, megátalkodottan, évek óta nem vagyok, lehet, hogy nem hónapok óta, évek óta, lehet, évtizedek óta nem vagyok hajlandó erő semmit mondani neked, de te előveszel engem. És én most összetört szívvel azt mondom, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, rajtam könyörülj, bocsáss meg nekem, vétkeztem ellened. Azt hiszem, testvérek, ugye értjük, hogy mekkora nagy különbség van amikor elmondjuk a mi atyánkba azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, meg aközt, amikor valaki összetört szívvel ott az Úr előtt a porba fetrengve mondja azt, hogy vétkeztem az Úr ellen, és bocsásson meg nekem az Úr. Van különbség. Olyan messze van egymástól, mint Makó Jeruzsálem. Nagy különbség, amikor az úrvacsorai liturgiában itt állunk, és magunkat bűnösnek valljuk, hisszük és valljuk, igen, az hisszük és valljuk. És nagy különbség van, amikor úgy, mint Dávid, ott fetrengünk a porba az Úr színe előtt, fölemésztve a saját lelkiismeret furdalásunktól, és azt mondjuk, hogy vétkeztem az Úr ellen. Nagy különbség van a kettő között. És az Úr látja ezt a különbséget, testvérek, és az Úrnak az kedves, amit Dávid tett. Amikor magát így megalázta. Isten, testvérek, ezt az embert, ezt a Dávidot ugye a prófétája által megkeresi, a prófétája által összetöri, és aztán utána a prófétája által fölemeli. Ez az utolsó pont. Azt mondja neki, az Úr is elengedte a te vétkedet, nem halsz meg. Nátán ennek a Dávidnak mondja ezt a mondatot, amiben egy mérhetetlen erős vigasztalás rejlik. Azt mondja neki, az Úr elengedte a te vétkedet. Te vétkesnek mondtad magad, elítélted magad, halálra méltónak ítélted magad, az Úr megbocsátott neked, nem halsz meg. Az Úr, akit te megvetettél, akinek a szavát lábbal tapostad, de aki előtt most megaláztad magad, ő elengedte a vétkedet, nem halsz meg. Vigasztaló örömhír. És véletlenül se jusson eszünkbe, hogy Isten azért irgalmazott meg Dávidnak, mert Dávid bűnbánatra jutott és bűnvallást tett, ilyen összetört szívem. Nem, az nem érdem az Úr előtt, amiért ő rajta az Úr megkönyörült. Mert ezt az egészet Isten munkálta ki benne. Dávidba ezt Isten munkálta ki, hogy ide jusson. Ő erre nem volt képes, már csak nem egy éve nem volt képes. Azt, hogy ő itten így összetört, meg leborult, meg magát vétkesnek mondta, ez az Úr műve volt benne. Az Úr kegyelmi műve, hogy eljutatta ide, és amikor közli vele Nátán, hogy az Úr megbocsátott neked, akkor Isten a saját munkáját koronázta meg, amikor megbocsátott ennek az embernek. Nem ezzel érdemelte ki Dávid, hogy bocsásson meg neki az Úr, hanem az Úr a saját munkáját koronázta meg, amikor Dávidnak megbocsátotta, elengedte ezeket az ellene elkövetett súlyosabbnál súlyosabb vétkeket. És ma is, testvérek, Istennek ezt a vigasztaló örömhírét kell hirdetnem, hogy Isten megbocsátotta, elengedte a te vétkedet. Ezt el kell mondanom itt, de ez csak annak szól, testvérek, igazából annak szól, aki már előbb összetört az Úr előtt. Akit már az előbb az Úr összetört önmaga előtt, aki látta a konkrét bűneit, aki megvallotta ezeket az Úrnak, és elítélte önmagát, és azt mondta, bűnös vagyok. És nem ilyen könnyedén mondta ki, hanem összetört szívvel, lehet könnyekkel a szemébe mondta ki. Annak szól az örömhír. Az Úr elengedte a te vétkedet. Nincs a számládon semmi, leírta róla az Úr. Sőt, igaz vagy az ő szemébe. Nem kell félned tőle, mert te már az övé vagy. Bűneid megbocsátattak. És vajon azért bocsáttatik meg nekünk is, mert mi ilyen jól megaláztuk magunkat? Nem ezért, hanem azért, mert Isten a maga munkáját koronázza meg bennünk. A maga munkáját, mert ő az, aki bennünket is megtör, összetör, semmivé tesz, porrázúz, a büszkeségünket leigázza. Az Úr az, aki kimondatja velem, velünk, hogy vétkeztem az Úrra, és utána ő az, aki azt mondja neked, és nekünk, hogy elengedtem a te tartozásodat. Megbocsátattak a te bűneid. És igazából, testvérek, miért? Miért? Azért bocsát meg Isten Dávidnak, meg nekünk is azért bocsát meg, mert Dávid fia meghalt, értünk. Nem ez a fia, aki itt meghalt, mert ez is meghalt, aki Bécsabétől született, és számomra tényleg kérdés, hogy nem-e ez a meghalt fiú, ez az ártatlanul meghalt fiú a Dávid fiának az előképe, Krisztusnak egy előkép az Ószövetségbe. De Dávidnak tényleg volt egy fia, a Dávid fia, a názáreti Jézusnak ez az egyik neve, aki meghalt. Olyan bűnökért, amiket nem ő követett el, a te bűnödért meg az enyémért, a mi bűneinket, a bűnösök bűnéért, ő magára vette ezt, az összes hazudozásunkat, az összes paráznaságunkat, az összes hatalommal való visszaélésünket, az összes aljasságunkat, az összes kegyetlenkedésünket, irgalmatlanságunkat, amiket a minket szerető Isten ellen elkövettünk. Isten elvette Dávidtól a fiát, de adta az ő saját fiát a Golgota keresztjére, hogy azért megbocsásson a bűnösöknek. Dávidnak is azért a kereszt áldozatért bocsátott meg neked, meg nekem is. Ezért mondja, megbocsátattak a vétkeink, elengedtettek a keresztért, mondja. Csak a keresztért. És hogyha ezt a megbocsátást, testvéreim, elnyertük, akkor ez a megbocsátás minket arra kötelez, hogy szent életet éljünk. Szent életet éljünk Jézussal. Nélküle nem megy. Nélküle, testvérek, arra vagyunk képesek, amire Dávid. Dávid is azért bukott el, mert nem figyelt az Úrra. Eltávolodott az Úrtól az ő szíve. És nekünk is figyelni kell, hogy mi az Úrra figyeljünk. Jézusra figyeljünk. Arra Jézusra, amikor itt volt a földön, ugyanúgy megkísértett a sátán, a szemek kívánsága. Látod itt a föld minden országa, neked adom, csak imádj engem. De Jézus nem lehetett ezzel becsapni. Megkísértette a test kívánságával is. Megkísértette a dicsvágyjal is. És Jézus mindig legyőzte a kísértéseket. Ez a Jézus, aki végül legyőzte a halált, ő és él, ez az élő Jézus a mi segítségünk. Hogy amikor meglátunk egy pucérnőt, akkor ne rögtön arra induljon a szívünk a házasságtörésre. Hogy amikor nem tudom én mi, akkor ne az legyen, hogy most hazudnom kell, most ezt kell csinálnom, most azt kell csinálnom, és becstelen dolgokat halmozunk egymásra, mint egy láncolatszerűen. Uram, segíts, hogy a te akaratod szerint járjak. Köszönöm, hogy benned szabad vagyok a jóra. Köszönöm, Jézus, hogy te felszabadítottál arra, hogy nemet mondjak a bűnre, és neked meg igen mondjak. Segíts, hogy megmaradjak a te útadon, azért a kegyelemért, amit nekem adtál. Azért a szeretetért, amit irántam megbizonyítottál. Ez a hívő élet, testvérek. Jézussal élünk, és igyekszünk a kísértések között hűek maradni az Úrhoz. Jönnek a kísértések. Mondta Luther, azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a felünk fölött. De azt igen, hogy a fejünkre fészket rakjanak. Mennek a kísértések, jönnek, azt nem tudunk vele mit csinálni. De az, hogy a kísértések megfogadjanak és bűnszüljenek, az már rajtunk múlik, csak Jézusba kell kapaszkodnunk újra meg újra. Hogy ő segítsen tisztának, szennek maradni egy ilyen nyomorult világban, amiben élnünk kell. Hogy le tudjuk győzni önmagunkat a belőlünk származó számtalan gonosz indulatot, vágyat, kísértést. Jézussal tudjuk legyőzni, ami meghalt megváltónkkal, Dávid fia segítségével. Hát az Úr segítsen nekünk, testvérek, hogy ezt a három igét forgassuk a szívünkbe, és valódi bűnbánatra juttathasson minket általuk Isten, bűnvallásra, bűnbocsánatkérésre. Hadd vigasztaljon meg minket is azzal, hogyha így összetört a szívünk, hogy megbocsáttattak a vétkeink, elengedtettek a vétkeink. És segítsen az Úr bennünket, hogy szent élettel, tiszta élettel háláljuk meg az ő irántunk való mérhetetlen, valójában mérhetetlen irgalmasságát és szeretetét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy készítesz minket karácsonyra. Hogy értsük, hogy karácsonyra nem lett volna szükség, ha mi nem lennénk bűnösök. Látod, hogy milyen könnyen elfeledkezünk erről a tényről. Nem szeretünk ezzel foglalkozni sem. Leragadunk ott, hogy karácsony milyen kedves kis ünnep, a békesség ünnepe, a szeretet ünnepe, és nem gondolunk bele abba, hogy te nem kellett volna, hogy eljöjjél, ha mi nem lennénk nyomorult, elveszett bűnösök, akiknek bocsánatra van szüksége az, hogy üdvözüljenek és éljenek. És ahhoz, hogy mi megkapjuk ezt a bocsánatot, neked az életedet kellett föláldozni. Köszönjük néked, Dávid fia, aki Isten fia is vagy, aki az emberiség egyetlen üdvözítője vagy. Köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy meghaltál. És áldunk azért, mert áldozatoddal nekünk irgalmat, kegyelmet szereztél sok nyomorult bűnünkre. Le se tudjuk írni ezeket, Urunk, előtted, a számukat se tudjuk, fel se tudjuk sorolni őket. Csak néhány van talán a szívünkben, a lelkünkben, mert ott élnek elevenen a lelkiismeret által, és bántanak minket, és próbáljuk elfojtani ezt, menekülni előled, vagy valamit csinálni velük. És látod, hogy nem is bírjuk magunkat megnyugtatni. Köszönjük néked, hogy te magad elé állítasz, és szemünkbe mondod, hogy mit érdemlünk ezekért. De köszönjük, hogy azt is szemünkbe mondod, hogy nálad van az irgalom, és nálad van a kegyelem fiad véréért. Köszönjük néked, hogy ebbe a kegyelembe részesíteni akarsz minket, mert nem akarod, hogy elveszünk, hanem azt akarod, hogy örök életünk legyen, és üdvözüljünk. Segíts, hogy megragadjuk a kegyelmet, mint nyomorult bűnösök. És segíts, hogy hálából adjuk neked a szívünket, hogy neked éljünk, hogy igyekezzünk nem elkövetni azokat a bűnöket, amikre újra és újra szüntelen kísértetünk. Köszönjük, hogy benned van az erő, benned van a megtartatás, benned van a szabadulásunk, benned van a tiszta élet, a szent élet lehetősége. Kérünk, hogy segíts hozzád ragaszkodni, veled járni, hogy tiszta és szent élettel dicsérhessünk téged, és ne adjunk alkalmat az ellenségeknek a gyalázkodásra. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk magunkat, tereád, gyülekezetünket, családjainkat, országunkat, népünket. Kérünk, áld meg, vigasztald meg a gyászolókat. különösképpen azt a családot is, akik az elmúlt héten kellett, hogy búcsúzzanak szerettüktől. Kérünk téged, hogy áld meg az ő szívüket is békességeddel, nyugalmaddal. Köszönjük néked, hogy kérhetünk betegeinkért, otthon szenvedőkért, vagy kórházakban lévőkért. Vigasztaló, gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Köszönjük néked, hogy bizalommal tehetjük mindezt a színed elé, a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Hétfőn, december 8-án búcsúztunk Lőrentei Lajos Ödön testvérünktől, akit 92 esztendős korába szólított el teremtője, ura földi életből. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt lányának, családtagjainak, Lupsa család minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy ránk következő héten, csütörtökön a Bartók énekkarnak, kórusnak lesz évzáró koncertje, és itt a templomba fognak énekelni. Azt hiszem, hogy kaptak a testvérek erre nézve egy kis meghívót. Mindenkit szeretettel várunk erre a koncertre, akit érdekel. Karácsonyi koncert lesz, karácsonyi darabokat énekelnek, biztos gyönyörű lesz, és a mi kórusunk is itt lesz, és azt hiszem, ők is énekelnek, ha jól tudom. Szeretettel hívjuk a testvéreket az adventbe erre a szép hangversenyre. A jövő héten egyébként minden alkalmunk, a gyülekezeti alkalmunkat a szokott időben megtartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül pedig, válaszolva az ígére, a 208. énekünket lapozzuk fel, és a 208. énekünknek a kijelölt verseit énekeljük, majd utána a magyar himnusszal zárjuk együttlétünket. A 208. énekünk első 5 versét énekeljük. Uram, bűneink soksága, undoksága, érdemli haragodat. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!